Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Eltűnik-e vajon a határ a valóság és a szimuláció között? Hogyan tudunk eligazodni a hamisított szövegek, fotók, videók és hangok világában? A mai Sajtóklubban folytatunk egy februári beszélgetést dr. Tóth Levente Angliában élő mesterséges intelligencia szakértővel, akit szeretettel köszöntök. Szervusz, Levente!
Szervusz István, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát február 24-én ugye a köztudatlanságban úgymond elterjedt mítoszokról és túlzott félelmekről, túlzott reményekről beszélgettünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és arról is, hogy mit kezdjünk az olyan városi legendákkal, mítoszokkal, hogy az MI vagy az AI öntudatra fog ébredni. Na hát ma ennél talán még izgalmasabb és még érdekesebb a témánk, de mielőtt még ebbe belevágnék, hadd mondjam el, hogy egy héttel később, miután a veled készített beszélgetés interjú elhangzott, készítettem egy interjút magával a mesterséges intelligenciával, és ebből kiderült nagyon sok egyéb érdekes dolog mellett, hogy bizony megbízhatatlan, úgymond halucinál, például nekem azt mondta, hogy a Pendragon legendát Karinti Frigyes írta, és összetévesztette Rejtő Jenő két regényét, a Piszkos Fredda kapitányt a 14 karátos autóval, és voltak még mellifogásai, ezeket már nem sorolom. Talán egy kicsit nem ártana arról itt az elején, hogy miért fordulhat ez elő, tehát miért hallucinál a mesterséges intelligencia?
Ennek az a formája, amely például a közismertebb ChatGPT típusú rendszerekben nyilvánul meg, azaz nyelvi mesterséges intelligencia, tehát generál, azaz megalkott mondatokat, mondatfüzéreket, kérdések és különböző ugye, leírások alapján. És ennek az egyik központi rákfenéje, amiről egy picit beszéltünk, azaz érintettük az első beszélgetés alatt, az, hogy ő, hát már megint megszemélyesítem, mint a múltkor tettem, tehát ezek a rendszerek felfedeznek önmaguk különböző törvényszerűségeket, úgymond, vagy összefüggéseket szavak, szófűzőrek között, de emberileg felfoghatatlan mennyiségű szövege alapján. Na most ezek az összefüggések nem egyértelműen ugye jók, vagy nem mindig helyesek, mert pusztán valószínűség láncokról van szó, tehát bizonyos szavak után más szavak következnek, és azután más mondatok, és ők, tehát ezen rendszerek, ismét megszemélyesítjük, tehát ezen rendszerek pusztán e szerint értik úgymond meg a kérdést, és e szerint generálják, alkotják meg a válaszaikat. Tehát nem igazán ugye ők, hát most már itt maradok, tehát maradok a megszemélyesítésük mellett, mert rövidebb, tehát ők nem olvasták Rejtő Jenőt, ők nem nézték végig a különböző filmeket, vagy stb., hanem egyszerűen a kérdés, az emberi szöveg és kérdés alapján megindulnak bizonyos irányba, ugye megalkotnak egy egészen jónak tűnő szöveg passzust, vagy egész esszéket meg tudnak írni, viszont ha itt olyan információ lép fel, ami kicsit ezt úgy rossz vágányra tereli, akkor megjelennek ezek az úgynevezett hallucinációk, és ha jól emlékszem, biztos említettem meg az elején, a múlt beszélgetés alapján, hogy ott van ugye a kecske, káposzta, bárka, folyó, átkelés, ugye találós kérdése. És az fennmaradt, mint az egyik legtipikusabb tévedése, mert megmutatja, hogy valójában ez a mechanizmus ugye a háttérben hogyan alkotja meg a számunkra olyan csodásnak tűnő emberi ugye szövegeket. Tehát mivel nem ért tulajdonképpen semmihez, és nem érti a nyelvtan, nem érti, hogy tulajdonképpen mit kérdezünk. Emiatt történik meg, hogy azon példával élve belehalucinál káposztát. Mert számára a legvalószínűbb, ahhoz közel álló válasz, azzal a találós kérdéssel van kapcsolatban. Noha a csapda kérdés csak ahhoz hasonlót kérdett, és csak egy bárkáról, egy kecskéről és a szeméről van szó, és egy folyó átkelés. Tehát arra lett volna egy banális, egymondatos válasz. Ehelyett ugye azon generációs ChatGPT, amit már kikalapáltak többször, ledarálta a klasszikus találós kérdésre a választ. Tehát így történik az ilyen hallucináció, hogy egyszerűen ő legvalószínűbbnek tekinti ezt és ezt a választ, de az ugye nem csak nem helyes, hanem lehet bevisz olyan információt, ami nem volt ott, vagy semmi köze a kérdéshez, vagy fordítva, matek példáknál ugye történtek meg ezek a tévedések, hogy azt is említettem, hogy be lehet vinni olyan információt, aminek semmi köze a tulajdonképpeni mondjuk találós kérdéshez, vagy matek feladathoz, hogy van ennyi almám, vagy narancsom, és akkor nem tudom hány jóval kisebb, vagy más színű, vagy rothadtabb, mint a többi, és akkor a különböző rendszerek, különböző generációi maga biztosan kivágtak egy matematikai megoldást, ami egy 5 éves gyerek szintjén is röhelyes, mivel számba vettek olyan információt, aminek semmi köze nem volt a tulajdonképpen feltett kérdéshez. Tehát kivonták belőle például a kisebb narancsokat. Tehát ők nem igazán értik, hogy mit kérdeztünk tőlük, és itt most végig ugye továbbra is következetesen megszemélyesítem ezeket a rendszereket. Tehát ugyanezt történhet, hogy bizonyos írókról kérdezve, hát ne felejtsük el, egy adott pillanatban azt hiszem megkerestük még magunkat is anno, és mivel egyik énem zenével is foglalkozik, akkor a ChatGPT talán második generáció kivágott olyan életrajzi adatokat rólam, hogy én Hans Zimmerrel, ugye az enszeres Oscar-díjas ugye filmzeneszerzővel is többször kollaboráltam. És miután a nevetéstől összeszedtem magam a padlóról, tehát megint az történt, hogy összefüggéseket talált pusztán száraz valószínűség láncok alapján bizonyos fogalmakkal, más szövegekkel, és akkor összekutyulta az egészet, csinált belőle egy ilyen nagy befőttet, amelyben hát voltak helyes információk, és voltak teljesen valóságtól elrugaszkodott nonsense mondatok is, és akkor megköszöntem neki, hogy hát ennyi, nem tudtam, hogy ennyire illusztris zeneszerző lettem. Tehát ennek van mondjuk ez a vicces oldala, de a szomorú oldala az, amikor valaki, és hát most ugye ismeretségi körömben is ugye konkrétan ismerek olyan személyt, aki szentírásnak veszi például a ChatGPT válaszát, tehát Google helyett a mesterséges intelligenciát használja, mint keresőt, és ez a sajnos hallucinációra és ilyen kapitális baklövésekre képes rendszer válaszát szóról szóra, mint abszolút ugye igazságként tekinti. És akkor erről ugye lehetne beszélni, hogy ennek milyen veszélyei vannak, mert lehet, hogy csak mellé informál valakit, de lehet, hogyha itt például orvosi információról van szó, akkor ennek nagyon komoly következményei is lehetnek. Tehát itt megint az igazi veszély az emberi intelligencia, vagy annak hiánya egyes esetben. Tehát nem önmagában a rendszer a hibás azért, hogy az őt használó, mert ez egy eszköz, tehát az őt használó ember többet tulajdonít annak a rendszernek, vagy a képességének, mint ami tulajdonképpen történik, vagy amire képes, vagy ahol a való határai vannak.
Levente, van-e esély arra, hogy a mesterséges intelligencia kinője ezt a gyerekbetegséget, a hallucinálást, hallucinációt?
Igen, tehát már valószínűleg említettem, hogy ugye több ChatGPT-nek is több generáció volt, és menet közben, ahogy megtalálták ezeket a hát most már ugye klasszikusként visszavonatkoztatott eseteket, ahol ezek a rendszerek az úgynevezett ugye Turing-teszten elbuknak, tehát ahogy például ugye a Twitteren, hát most már X-nek nevezik ugye a Grok, az is talán harmadik generációnál tart, ChatGPT is ugye már több ilyen nagyobb verzión ugye lépett túl. Ilyenkor rájövünk, hogy mivel sikerül eltéveszteni, vagy eltéveíteni ezeket a rendszereket, és akkor vagy megnézik, hogy mivel kell ugye újra tréningelni, mert olyan is történt, hogy a saját maga által megalkotott szövegeket visszatáplálták, ugye, mint információ, és akkor észrevették, hogy fokozatosan ezek a rendszerek egyre jobban elcsúsztak, mert a tévesen megalkotott válaszok is visszakerültek, ugye, mint tanító, ugye, információ, és ezzel szinte erősítették az eltévejedését, vagy az elkalandozását az ilyen rendszereknek. Tehát ez mindenképpen ez állandóan fejlődik, és ezért ugye van a másik ugye csoportja ezen rendszereknek, amelyeket arra tanítanak, és arra próbálnak használni, hogy rájöjjenek, hogy esetleg egy esszét, vagy egy cikket egy ilyen rendszer alkotott-e meg, vagy ember. És akkor ez egy kicsit olyan, mint a sportban a dopping, és akkor a még cselesebb ugye dopping szereket kimutató ugye tesztek, hogy a kettő kergeti egymást, és hogy ki jár előbb, hát ez ugye jövő kérdése. Mert azon rendszerek, amelyek megpróbálnak rájönni, hogy hol tévednek, vagy egyáltalán ugye pont fordítva túlságosan tökéletesek ezek a válaszok, ezen rendszerek mindig nyomában kullognak a másik rendszerek fejlesztése mögött, amelyek néha gyanúsan tökéletes esszéket tudnak megalkotni, és akkor egyik jele az, hogyha ezt egy tizenéves diák írta, akkor hogy nincsen benne egyetlen helyesírási hiba se például, és egyetlen mondjuk nyelvtani hiba, mert mondjuk egy helyesírási ugye ellenőrzés végig tud automatikusan csinálni azon bármilyen nyelven manapság, ugye egy szövegszerkesztőben, de a nyelvtani tévedések ott maradnak, és hogyha ugye 10 oldalon egyet nem találunk, akkor az már egy riadó, és ez mondjuk egy egyszerű példa.
Hát olyan világban élünk, amelyben a valóság képeit mindinkább felváltja a képek valósága. Néhány nappal ezelőtt szembe jött velem egy videó a Facebookon, és a magyarázó szöveg azt mondta, hogy 1902. május 15-i felvétel New Yorkban készült a zsúfolt belvárosban, utólag kiszínezett korabeli felvétel. És aztán alatta rengeteg komment volt, például ilyenek angol nyelven, hogy az én nagytatám is akkor élt, hű de jó, stb. És ami megdöbbentő, hogy azt nagyon kevesen vették észre, pedig hát teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a videó, vagy ez a film hamisítvány, tehát a mesterséges intelligenciájával készült, hiszen olyan villamosokat látunk ezen a film felvételen, amelyeknek nincs simpárjuk, nincs felső vezetékük, nincs csápjuk. Tehát egyre inkább beetetik az embereket ezekkel a mesterséges intelligencia által készített videókkal, vagy akár hanggal is ellátott mozgóképekkel. Ennek kapcsán, vagy erről nekem Harari izraeli történész felkapott művei jutnak eszembe, de még inkább a lengyel Stanislav Lem 61 évvel ezelőtt megjelent kötete. Biztos te is ismered a Summa Technologiae, és ennek is a Fantomológia című része. Hát Hararival összehasonlítva, Lem jóval korábban, amikor még nagyon sokan kinevették, rájött olyan dolgokra, amelyek most kezdenek beigazolódni, csak ő nagyon elvont, igényes filozófiai nyelvezettel írta meg ezt a kötetét, nem olyan commerce közérthetőséggel, mint Harari, de megdöbbentő az, hogy ennek a lengyel zseninek az 1960-as évek elején írt jóslatai, hát a 2000-es években sorra beigazolódnak, hiszen akkoriban még úgy tűnt számomra is, amikor először olvastam ezt a könyvet, hogy hát ez egy kicsit olyan, mint ha Herbert George Wells science fictionjeit olvasnánk, ugye a láthatatlan ember, és hát az időutazásról, amelyek sose fognak megvalósulni, és aztán most így menet közben kiderült, hogy nem, hanem Lem vízióit inkább a Jules Verne anticipációs regényeihez lehetne hasonlítani, hiszen Jules Verne volt az, aki csupa olyasmit talált ki, ami a jövőben megvalósult. Na, de egy kicsit eltértem a témától, tehát Lemnek a Summa Technologiae Fantomológia című fejezetében megfogalmazott olyan olyan gondolataira akartam utalni, hogy ugye azt mondja Lem, hogy a technológia fejlődésével olyan érzékszervi illúziókat lehet létrehozni, amelyek megkülönböztethetetlenek a valóságtól. És lehetségessé válik egy teljesen alternatív valóság megteremtése, és így az ember egy mesterséges világban élhet anélkül, hogy tudatában lenne annak a világnak, a mesterséges voltának, hogy egy kicsit ilyen körülményesen fogalmazzam meg, és hát akkor felmerül az a kérdés, ami számunkra itt és most már nagyon is valóságos, hogy mi történik az emberi identitással, szabadsággal egy ilyen világban. Te hogy látod, mennyire nagy ez a veszély, hogyan lehet ezeket a veszélyeket elkerülni, amelyekkel nap mint nap szembe kell néznünk a YouTube-on, a Facebookon és máshol az interneten?
Tehát igen, Lem nem csak nagyon komolyan elemezte ezeket, és írta le ezeket a kérdéseket, és ugye eszmefutatásokat, hanem hát ő a vasfüggöny mögött is írtam. De ugyebár hát egy William Gibson, aki a tudományos fantasztikus irodalomban ugye a virtuális valóság fogalmának ugye a bevezetőjeként van ünnepelve, és a cyberpunk ugye irányzatot ugye elindította, vagy annak az atya, őt Lem ugye évtizedekkel előzte meg. Csak nem ugye popkultúrában, nem egy könnyen emészthető ugye kaland sci-fiben, hanem komoly ugye filozofikus esszében. Na most ő valóban arról írt, amit manapság és a 70-es évek vége óta és Gibson óta főleg ugye virtuális valóságnak hívunk. Na most arra nem tudok választ adni, hogy az emberi elme, emberi értelem, emberi intelligencia hogyan állapítaná meg, hogy az a világ, amelyben él, tulajdonképpen egy teljes mérték, ugye szimuláció, hogyha minden érzékszervet, tehát Lem eszmefuttatásának a végletekig elvitt változatát véve, ahol minden információnk, látás, hallás, stb., amit érzékelünk, az mesterséges forrásból származik. Tehát, hogyha az, ugye, mint most a ChatGPT, hogy nem botlik el a Turing-teszten, tehát, hogyha az a szimulált valóság nem követel olyan hibákat, ahol az ember rájön, hogy itt valami nem stimmel, mert például a fizika törvényei nem működnek, vagy ahogy a mesterséges intelligencia által generált, ugye alkotott híres Tour de France videoklipen, ahol a falon átmenő bicikli, tehát ezen fizikai törvények kezdenek felborulni, hogyha ilyesmiket követel az a virtuális valóság, amelyben valaki úgymond felnő, és azt tekinti valóságnak, akkor ha ezeket a hibákat nem követi el, akkor nem tudom, hogy hogyan fogjuk megállapítani, hogy itt ezt tesztelni kellene, és nézzük meg, hogy ez valóság-valóság-e, vagy szimuláció. Viszont, hogyha csak bizonyos inger forrásokat ugye helyettesítünk mesterséges információval, legyen az mondjuk látás, akkor még támaszkodhatunk más információra, ami alapján azt mondjuk, hogy itt valami nem stimmel. És egyes ilyen úgymond ugye deepfake, vagy mélyen hamisított videók esetén is, ahol XY orvos eladja a csodaportékáját, és tényleg az egy neves ugye kutató, vagy doki, de hát nem ő beszél, nem ő van a képernyőn. Most ez esetben olyan apróbb tévedések történnek, vagyis apró méretű, de könnyen észrevető tévedések történnek, hogy például elcsúszik a hang és a kép, vagy a szótagolás, a szájmozgás, a szöveg, tehát hogy valami sántit. És az ilyesmire mi hát nem hogy ösztönösen, de mi be vagyunk programozva, hogy megalapítsuk a szájmozgás és a szótagok között ugye helyes időzítés. Tehát ez ugye telekommunikációban is nagyon-nagyon fontos, mert ahogy ugye bizonyos század másodpercekkel ez elkezd elcsúszni, mi már észrevesszük, hogy valami nem stimmel. Lehet, hogy nem tudatosan, csak valami már kezd zavarni. És akkor, hogyha ez nagyon nyilvánvalóvá válik, akkor már például fárasztó, vagy rájövünk, hogy ez itt nem stimmel. Na most ez egy nagyon banális példa, de hogyha ugye elkövet képi tévedéseket, stb., akkor megint ugye erről könnyen rájövünk, de ha pusztán információról van szó, tehát, hogy minden stimmel, a hang, a kép, a gesztikuláció, a szájmozás, minden, az emberi, mint az arckifejezés, akkor sajnos, hát azt mondom sajnos, akkor csak az marad, hogy más forrásból le kell azt az információt ellenőrizni. Tehát pontosan úgy, ahogy a csomó álhír ugye az interneten, hogy hajmeresztő, ugye több évszázaddal a középkor fele visszatartó ugye babonák és összeesküvési elméletek, és a többi ugye futott meg, ahol mindig a ráció, mindig a helyes információ lemaradt órákkal, napokkal, hetekkel az álhír mögött. Ez esetben is, ha most mesterséges intelligenciáról van szó, hogyha ugye szimulált valóságról van szó, egyedüli támpontunk az, hogy összehasonlítani, más információs ugye forrásokból leellenőrizni azt a fantasztikus ugye kijelentést vagy portékát árul az az orvos, akkor hát mielőtt még legjobb esetben nem gyógyulunk meg tőle, legrosszabb esetben kárt teszünk magunkban, mielőtt ugrunk, megrendeljük és befaljuk, vagy lenyeljük, azelőtt ezt össze kell egy picit nézni, tehát itt a józanész, amennyire megmarad józannak, csak az egy egyedüli mencsvárunk, mert ha arról a csodaportékáról ugye nem jelent meg valamilyen rendes orvosi közlönyben N ugye cikk és klinikai ugye próba és stb., akkor ott valami sándít. Na most erre az összeesküvési elmélettel azt mondják, hogy igen, de hát mi nem akarják, ugye nem akarják, hogy tudjuk, hogy van egy ilyen XY csodagyógyszer, vagy csoda metódus, vagy eljárás. És akkor ez egy ördögi kör, mert most ebből hogyan törünk ki, hogyha nem próbáljuk ugye pragmatikusan, ugye racionálisan összegyűjteni az információt, és megnézni, hogy végül itt valahol kilóg a lóláb, valaki posztolt egy videót, amelynek abszolút semmi alapja nincsen, és nagyon jól megcsinálták mesterséges intelligencia által.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
A Sajtóklub vendége a továbbiakban is dr. Tóth Levente, Angliában élő mesterséges intelligencia szakértő, akivel folytatunk egy február 24-i beszélgetést. Az ahhoz is kapcsolódó, de vadonatúj mai témánk pedig, hogy mi mindent lehet már hamisítani a mesterséges intelligenciával. Eltűnik a határ valóság és szimuláció között. Hogyan tudunk eligazodni a hamisított szövegek, fotók, videók és hangok világában? Ugye az első részben te említetted azt, hogy megjelennek ezek a hamis gyógyszerreklámok. Hát az utóbbi hónapokban velem is szembe jöttek ilyen reklámok, méghozzá a legnagyobb videó megosztón a YouTube-on és a közösségi médiában a Facebookon is, ahol egészen megdöbbentő, hogy híres, elismert személyiségek mozgóképével és hangjával ajánlják a mindenféle csodaszereket, hát hogy egyebet nem mondjak, az egyik éppen a Nobel-díjasunk Karikó Katalin hangján beszél. És aztán a magyarázó szövegben olyan őrültségek is szerepelnek, hogy hát ő egy Romániában élő főorvos, vagy Pap Lajos szívsebész képét és hangját is felhasználták már ilyen csaláshoz, és egy sereg más személyiségét, tehát itt már egy csomó jogi kérdés is felmerül, és az, hogy mégis hol van a határ? Tehát említetted azt a beszélgetés a mai műsor első részében, hogy hát nagyon oda kell figyelnünk, tehát a szájmozgás és a beszélt szöveg nem mindig van szinkronban egymással. Na de, hogyha ilyen ütemben fejlődik ez a technika, technológia, akkor lehet, hogy egy-két éven belül már ez sem lesz elég ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy csalásról van szó, vagy pedig nem. És itt nem csak a gyógyszerreklámokra gondolok, mert ott biztos, hogy a józanész, a józan paraszti ész is az esetek többségében elég, és a tájékozottság, hogy azért azt mindenki kellene, hogy tudja, hogy Karikó Katalin nem foglalkozik ilyen csodaszerekkel, stb. Tehát hogy látod te mindezt? Hát ennek a jövőjét, a közeljövőjét, vagy ha szabad ilyet kérdeznem, akkor a távolabbi kifutását.
Ajaj. Hát igen, tehát tegyük fel, hogy az a videóklip, vagy az az interjú, vagy írott szöveg tényleg annyira tökéletes, hogy nem lehet megállapítani, hogy ez nem XY, ugye ez esetben mondjuk Karikó Katalin mondta, vagy reklámozta. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, hogy a látott információ alapján nem lehet megállapítani, hogy ez egy bődületes, akár életveszélyes baromság, akkor mit tudunk felhasználni emberként, hogy ne essünk be a csapdába, amely lehet ugye egy nagyon komoly csapda, tehát itt ismét, hogyha gyógyszerekről van szó, vagy kezelésekről, vagy stb. Reménykedve mondom. Tehát én megint abban látom a reményt, hogy nem azt az információforrást vesszük ugye a Szentírásnak, amit ugye láttunk, hallottunk, olvastunk, hanem vesszük a fáradtságot, és körülnézünk, leellenőrizzük. Na most ez természetesen ez időbe kerül, erőfeszítésbe, amíg rákeressünk, megnézzük, és itt hát ezt a szót használnám, aktívan ugye keresgélünk. Mert visszatérve, és ez tényleg egy konkrét szeméről, ismerősről van szó, ahol ha szentírásként fogadjuk el az esetben ChatGPT válaszát, akkor ott vége a játéknak. Tehát onnantól nincs hova, tehát hogyha véletlenül valaki esetleg meggyőzi, hogy ez nem így van, az még a jobbik eset, de hogyha a saját fejtől elindul, és a szentírásnak tekintés az információ téves, nem azért, mert valaki ezt kitervelten felhasználta ugye téves információra, átadására, hanem egyszerűen a rendszer téved. Tehát ilyen enyhe ugye esetben is, ha azt tökéletes igazságnak és szentírásnak vesszük, akkor ott nincs kiút. Csak hogyha valami majd másodlagosan, harmadlagosan megállítja ebben, vagy esetleg megtapasztalja, hogy hát ez egy nagyon rossz irányvonal, vagy legyen az, Isten ments, ugye kezelés, vagy gyógyszer, és akkor belátja legjobb esetben ugye késve, hogy hát ez egy zsákutca volt. De ennek az a központi problémája, hogy egy passzív ugye információkeresés történt. Tehát használtuk azt a mesterség és intelligencia rendszert kereső helyett, amit kidobott válaszként, vagy amit láttunk videoklipet, amit már valaki ugye marketing szempontból már tendenciózusan, tehát kihasznál és azért alkotott meg, képileg, hangilag, stb. Mesterség és intelligencia, hogy félrevezessen saját használó, akkor az egy passzív folyamat, mert a saját fejünket nem használjuk arra, hogy leellenőrizzük azt az információt. És ez az, ami ugye plusz munka. És akkor ugye ma hát már nincs idő, meg rohanunk, meg itt van egy másik jelenség, ami egy konfirmálási részlehajlásnak mondanak, ugye szociálpszichológusok is, statisztikusok is, tehát hogy látok egy információt, ami megegyezik azzal a belső meggyőződésemmel, ami már adva van, vagy részrehajlásommal, akkor az megerősíti azt. Sőt, kikapcsolja az én józan, addig még akár meglévő mechanizmusaimat, amivel azt mondom, hogy álljunk meg egy picit, tehát ez nagyon-nagyon fantasztikusan hangzik, és hát ez annyira jól jönne most nekem, de azért nézzünk utána. Na most ez az a lépés, ami hogyha kimarad, mert amit láttunk, hallottunk, konfirmál, ugye megerősít, és szinte bebizonyít bizonyos véleményt, vagy részrehajlást, vagy meggyőződést, amivel már rendelkezünk, akkor ezt teljesen kiiktatjuk. Tehát ez nem függ intelligencia hányadostól, vagy ugye tanultsági ugye szintől, vagy szakismerettől, hanem nagyon-nagyon racionális emberek is bele tudnak lépni ebbe a csapdába, mert ez egy olyan alappszichológiai folyamat, amely kiveri a biztosítékot, és észre sem vesszük, hogy mi már, ugye, mint kutya tolúseprűvel, már el is rohantunk azzal az információval, mert újjongva, mert ez pontosan azt mondja nekem, amit eddig is sejtettem, és akkor most íme Karikó Katalin, ugye Nobel-díjas kutató azt mondja, hogy hát azért utána kell nézni, tehát mindegy, hogy ki mondta, mennyire jónak tűnik, ha valaki ennyire rangos, tehát most ezzel a példával élve ennyire rangos személyiség mond valamit, akkor annak még vannak lábnyomai, annak vannak más nyomai azon az interneten is, csak persze akkor ugye kell egy kicsit halászni, kell egy kicsit kivetni a hálót, körülnézni, összefüggéseiben megnézni, hoppá, ezt leközölték ebben a ugye hivatalos közlönyben is, hoppá, itt van egy ugye megfutatott több évre visszamenő ugye kutatás, ez megjelent ezen a nyelven, azon, és azt mondjuk, hogy na oké, ennek valahol van alapja. De hogyha XY egyetlen ugye AI vagy MI, mesterség és intelligencia által megalkotott klipjét látjuk, és elrohanunk, mint kutya a tolluseprűvel, újongva, akkor hát magyarul megette a fene. Tehát itt megint, ugye ez most már kezd ilyen mantrává válni, vagy ilyen visszatérő motivuma, hogy megint az emberi értelemmel, az emberi intelligenciával van a baj.
Ne bízzunk meg az ilyen reklámokban akkor sem, és ez nagyon elgondolkoztató, és sok kérdést felvet, tehát akkor sem, hogyha ezt a YouTube és a Facebook tálalja nekünk. Tehát úgy tűnik, hogy nem ellenőrzik eléggé ezeket a reklámokat, és hogyha a reklámozó fizet, akkor mehet. Rendben van, mindent a profitért.
Sőt, tehát nem csak, hogy nem szűrik meg, tehát, hogy ezek úgymond átmennek a szitán, és megjelennek, mint ugye pénzelt reklámkampányok. Hát a YouTube az egy tökéletes példa. Tehát amilyen, ugye a termodinamika első törvényének ellentmondó bődületes baromságokat reklámoznak, és az megfizetett kampány, tehát megéri nekik. Ami azt jelenti, hogy olyan számban eladták azt a kütyüt, ami alapból nem működhet, és annak csak egy bizonyos százaléka szolgáltatja vissza, vagy küldi vissza, tehát valahol ugye ebből egy olyan szintű ugye profitot csinálnak, hogy megéri tovább hűíteni az embereket ezzel. Tehát a YouTube egy nagyon jó példája, nem csak, hogy nem szűrik meg az ilyen blödségeket, hanem több esetben, mikor sokan feljelentik az illető reklámokat, és megmondják neki, hogy né, itt nagyon-nagyon baj van, akkor csökönyösen hagyják tovább futni. Mert az ilyen platformoknak, tehát ez most ugye ennek önmagában semmi köze mesterséges intelligenciához, és ugye emberi intelligencia hiányosságokhoz, vagy emberi pszichológia ugye csapdáihoz, hanem egyszerűen ezek a platformok abból csinálják a pénzt, hogy hányan magyarul hát implikálják magukat, hányan aktívan ugranak be ugye vitákban a ráklikkelések, az ellenvélemények, az abból kifejlődő viták, akkor arra a kommentek, és így tovább. Tehát úgymond ebből pénzt csinálnak, ezt monetizálják. És akkor emiatt ők tudatosan is megengednek olyan mindennel homlokegyenes ellentmondó bődületes baromságokat is megfutni, mert valahol ez is ugye pénzt jelent. Tehát erre ugye van 1 millió követő, amelyik egymás haját tépi, vagy saját haját tépi kétségbeesésében neki esik a másik tábornak. Ebből ugye megint annál több klik van, annál többen játszották le azt a reklámot az elején, és valahol ez kemény pénzt jelent. Tehát mikor 100 milliókról, milliárdokról van szó, ugye emberekben, vagy kliensekben, vagy látogatókban, klikkek, ugye ráklikkelések számában, akkor itt nem egyszerű összegekről van szó. És ezért ezek a platformok nem olyan jó példái annak, hogy hát mint egy kurátor, aki ugye egy bizonyos információ halmazon csücsül, és akkor megszűri, és az oda be hozzáadott információt ugye leellenőrzi, és hozzáteszi egy ismerettárhoz, és érdekében van, hogy ennek a úgymond ugye integritását és helyességét megőrizze, de hogy szinte az ellenkezője a cél, morálisan őket nem érdekli, hanem egyszerűen pénzre megy a játék. Minél többen klikkelnek, minél többen vitáznak, minél több, annál jobb. Most ebben a kontextusban, ebben a közegben nagyon nehéz ugye jönni mutogatva és lengetve egy zászlót, hogy na, álljon meg a menet, hát itten ugye az egyik ugye tél víz idején reklámozott bődületesen bárgyú kis kütyű, amely szinte nulla költséggel bármekkora szobát szinte másodpercek alatt felmelegít. Na most ezt ne is kezdjünk bele, hogy ez ugye az egész világegyetemben érvényes, mérhetően bizonyított fizikának hány szempontból mond ellent. Itt azon kívül, hogy valaki kicsit utána néz, és hogyha nem is emlékszik, mit tudom én, hatodikos osztályon a alapfizikára, és rákeres Google-in, akkor megint ugye ne a mesterséges intelligenciához menjen, vagy hogyha ahhoz megy, és az használja keresőként, akkor annak a válaszát egy kicsit meg kellene nézni. Tehát itt megint azt a szót használom, hogy aktívabban részt kell vegyünk. Tehát mi emberek azért használjuk az agyunkat valamire, jó? Tehát aktívan részt kell ebben az információ keresésben, vagy ellenőrzésben ugye vegyünk.
Jön vissza Levente a szimulációhoz a vége fele egy kicsit. Tehát a mesterséges intelligencia most már lehetővé teszi, hogy bárki hangján megszólalhat a gép, ugye, tetszőleges szöveget elmondhat, például az én hangomon, a te hangodon, bárkinek a hangján. Tehát ez oda vezethet adott ponton, hogy mondjuk a rádióban nem lesz szükség hírolvasóra vagy bemondóra, mert azt a könyvet, illetve azt a szöveget elmondja a mesterséges intelligencia, és nem egy gép hangon, hanem valakinek a hangján, és sokkal helyesebben fog hangsúlyozni, jobb lesz a hanglejtés, mert ugye az emberrel ellentétben ő nem fárad el.
Így van. És lehet, hogy kellemesebb, és lehet, hogy meggyőzőbb. Tehát már ugye nagyon sokan, tehát nem csak ugye szakmai körökben, hanem különböző ismeretterjesztő videóknál nem gonosz szándékkal, és nem nyerészkedési szándékkal, hanem mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy a narrációt ugye úgymond feltegyék régi kifejezéssel, még a feliratozott filmek idejéből használom a régi kifejezést, tehát hogy feltegyék a szöveget. Egyszerűen azért, mint például jó maga, hogyha meghallom saját hangomat felvételről, akkor futok a ellenkező irányban, mert magyarul meredeken utálom saját hangom. Na most nagyon sokan így vannak el, és egyszerűen megírják a szöveget, és azt a szöveget elmondja a mesterséges intelligencia nagyon szépen, és a hanglejtések jók, és esetleg egy kellemes hang, vagy olyan bizonyos közegben, ugye zajos közegben tudjuk, hogy például egy női hang sokkal jobban átjön, érzékenyebbek vagyunk rá, jobban halljuk a részleteket, pihentetőbb, ezért például ilyen biztonsági ugye bejelentéseknél, és ennek van ugye ilyen jótékony, vagy nem jótékony, hanem van ilyen egészen jó indulatú felhasználása is. Viszont nem csak beszédben, hanem ugye énekhangban is most már ott tartunk, hogy ugye a legendás, ugye hát már elhunyt Johnny Cash hangján, posthumusz, ugye el lehet bizonyos dalokat énekelni, és döbbenetesen jó az eredmény. Tehát ember legyen a talpán, aki megállapítja, hogy ezt nem Johnny Cash éjfélkor kísértő szelleme énekelte el. Szóval itt az az, ahol átlépünk, vagy most ez esetben visszalépünk ugye Lem fantomológia világába, ahol az az információ, amit hallunk, látunk, az már annyira megegyezik a valósággal, vagy azzal, amit annak vélünk, vagy mi arra vagyunk ugye tréningelve, vagy azon nőttünk fel, hogy ez reális, ez valós, hogy megkülönböztetetlen. Sőt, lehet, hogy az jobban tetszik, mint hogy valaki, ahogy említetted, valaki botladozzon a szövegbe, vagy elkövessen bizonyos ugye, intonációs hibákat, vagy legyen egy monoton hangsúlyozása, ugye például skandináv országokban is, tehát most ne nevezzünk meg egyes országokat, de hát híresek arról, hogy az ember tényleg hát ilyen katalepsziás ugye, állapotba kerül, hogyha végig kell hallgasson egy félórás szöveget azon a nyelven, nagyon-nagyon száraz, nagyon monoton, és akkor egyszerűen öncenzúra, vagy minek mondjuk ugye történik, és az illető inkább használ mesterséges intelligenciát arra, hogy egy frappáns szöveget elmondjon, és angolul, és helyesen, és akkor mindenki jól jár.
Hát igen, és sajnos a műsoridőnk elfogyott, pedig a tervezett témáknak körülbelül csak a felét sikerült megbeszélnünk, úgyhogy én azt javasolom, hogy folytatása következzen, nőjön ez a sorozat trilógiává, és beszéljük meg azt is, amire most itt nem jutott idő.
Nagyon szívesen, hogyha tényleg trilógia, ám legyen.
A kedves hallgatóknak pedig köszönjük a türelmet és a figyelmet, azt, hogy elviseltek bennünket, pedig távolról sem vagyunk olyan tökéletesek, mint hogyha két mesterséges intelligencia beszélgetett volna itt önöknek egymással, a Mihály István és a Tóth Levente hangján. Itt ér véget a mai beszélgetés, és akkor valamikor majd a közeli jövőben folytatjuk. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Levente, neked külön köszönöm, hogy ismét rendelkezésünkre álltál.
Hát köszönöm én is a beszélgetést, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ezt a műsorunkat szombaton délután 6 órától megismételjük. Mihály István vagyok, viszont hallásra!